A 30 perc után a Kossuth Rádióban.
Rádió Színház.
Emlékzaj. Karinthy Ferenc, Barack Lekvár.
Nálunk odahaza ismeretlen dolog volt a nyári befőzés. A mi kamránk mindig üres volt. Se lekvár, se kompót, se paradicsom, se uborka. Ha valamelyik osztálytársamnál bujócska közben a spájzba tévedtem, ámulva néztem az üvegek tömött sorától meghajló állványokat, s a nyálam nyeltem irítségemben. Így is lehet. Hogy miért nem volt nekünk sose pénzünk, jó lehet apámnak heti 4 cikkel jelent meg az újságokban, s a könyvei csúcs példányszámban keltek el, bajos volna itt kibogozni. Meg aztán a befőzés nyáron, amikor a gyümölcs, a főzelék olcsó, nem is olyan költséges dolog. Került is volna annyi, ha oly sok hiába valóságra telt, hogy néhány üveggel eltegyünk. De nem volt még dunsztos üvegünk se, és főleg nem volt senki, aki az egészet megszervezze, az eltendivalót megvásárolja, hazahozza, befőzze, kigőzője. Senki, akinek csak eszébe is jusson, hogy télire legyen valami a kamránkban, és egyáltalán, hogy tél is lesz még a nyár után. Úgy éltünk mi, akár a tücsök a mesében. A nagy regényterv, amelyről apám úgy szeretett beszélni, egyre távolabbra csúszott az ábrán fellegekben. Évek óta nem írt mást, csak olyat, amit egy ültő helyében megírhatott a délutáni vagy holnap reggeli labban. Ha aztán összegyűlt egy kötetre való, úgy is kiadták. S ahogy az irodalmi munkásságából, háztartásunkból is hiányzott minden merészebb vállalkozás. Majd egyszer, ez volt a jelszó. Majd egyszer, ha egy kis lélegzethez jut, akkor majd megírja a regényt, és korunk új enciklopédiáját. Más kávéházba költözik, ahol iható a fekete, megjavítatja a redőnyeinket, leszámol a hitelezőkkel, és szétrúg mindenkit, aki a nadrágjába csimpaszkodik. Addig csak átmeneti idők vannak. Ilyen átmeneti időkben telt el az ő férfikora és az én ifjúságom. Ilyenkor persze befőzni sem érdemes arra a rövid időre. Azaz, hogy egyszer mégiscsak volt nálunk befőzés. Róza néni nevéhez fűződik. Róza néni szakácsnő volt nálunk, s egyben gyereklány, szobalány, mindenes. Leány ugyan már rég lehetett, tisztes, őszhajú, szigorú asszony, már külsőre oly tekintélyt parancsoló, hogy mi gyerekek nem ismertük tegezni. Ami nagy szó, mert Gabi bátyám például 7 éves koráig mindenkinek, még gróf Aponyi Albertnak is kurta szevasszal köszönt a gyereknapon történt, s csak egyszer, amikor a szobába lépve egy kémény seprőt pillantott meg a kájánál, mondta ki ilyettében, hogy kezücsókolom. Róza nénivel azonban nem lehetett bizalmaskodni, ő egészen más volt, mint azok a fiatal lányok, akik addig nálunk szolgáltak, s akiket mi gyerekek sokkal inkább játszópajtásnak tekintettünk, semmint parancsoló felnőttnek, vagy éppen cselédnek. A drága kedves Mancira ma se tudok megindulás nélkül gondolni. Faluról került hozzánk, 15 esztendős korában, s 4 évig maradt. De Manci kívül belül szókincsében és erkölcseiben a családhoz hasonult. Ha kapott reggel koszpénzt, vásárolt. Ha nem, hát azon se ütközött meg, szemrebbenés nélkül tagadta le apámot a számlás emberek előtt, és amikor elsője körül kikapcsolták a gázt, ő kilincselte végig a szomszédokat, hogy kinél lehet megfőzni az ebédet. Monci sejem harisnyát hordott, s anyám levetett, de mégis elegáns ruháit, színházba és operába járt, orvosok, szerkesztők udvaroltak neki a mi vendégkörünkből, egyébként szigorúan 3 lépésről. A kor különbséggel dacolva, mi fiúk is mind a 3-an feleségül óhajtottuk venni. Ezért is kellett végül elmennie tőlünk, túl nagy volt már a forgalom körötte. Olyan szép lányjá nőtt, anyám féltékeny lett rá. Róza néninél, aki utána jött, ilyesmiről szó se lehetett, hisz 50 éves rég elmúlt. Jobb házaknál szolgálhatott azelőtt, mert az első napjai szüntelen megbotránkozásban teltek, hogy itt micsoda cigányvircsapt folyik. Se havi kosztpénz, se beosztás, hitel hitelre, nincs egy deka liszte csöbb zsírtartalékban, amiből vacsorát főznek, minden, még a sót, paprikát is aznap kell megvásárolni. És közben a nagy flanc, akiknek maguknak sincs, örökösen másokat tömnek vendég nélkül, haza se jönnének a kávéházból, etetik a sok mihaszna éhenkórászt. Na, majd ő tudna itt rendet teremteni. Csak egy hétre valót adjanak neki előre, olyan háztartást csinál, reggelit, ebédet, uzsonnát, vacsorát, de még feketét is. Nem fog az a jó nagyságos úr abba a füstös, büdös, pót kávés kávéházba kívánkozni. Szegény Róza néni, ő is a mi életünket akarta rendbe hozni. Csak hogy Róza néni komoly asszony volt, háziasszony és legfőképpen szakácsnő, kis ujjában minden női furfang. Egy hétre szóló kosztpénz persze ő sem kapott szüleimtől, de hamar felfedezte, hogy van ebben a házban rejtett tartalék is, csak kutatni kell utána fiókok mélyén, szekrények alján, sötét sarkokban. A kamra állványa mögött például 6 darab fél kilós mosószappant talált leesve, a legfelső polcon pedig egy kis bödön zsírt, amiről senki sem tudott. Meg babot, száraz diót, elbújva a szegletekben, a fürdőkád alatt 3 doboz eredeti sipszóda bikarbónát apám fogyasztotta óriási adagokban, a padlásra keszünkben meg fél zsák lencsét, rejtély, hogy hogyan, mikor került oda, s végül Brém a Csúszómászók című kötetében, amelyet a többivel együtt leporolt, 20 pengőt. Róza néni mindezt csöndben magához vette, s ravaszul gazdálkodni kezdett. Attól fogva a napi kosztpénzekből is minden reggel lelecsípett néhány fillért, lopott, de a mi javunkra. Volt egy terve, ezzel akarta egy csapásra megtörni a család ellenállását, felszámolni a krónikus háztartási zűrzavart és bebizonyítani, hogy mégiscsak jobb, rendes embernek lenni. Egy szóval ő találta ki, hogy lekvárt fogunk főzni, barack lekvárt. De olyat, amilyet József apánk, a főherceg és afrikai vadász sem evett még. Csak hogy ez titok volt, összeesküvés. A gyerekek közül is csupán engem, a legkisebbet avatott be, én voltam Róza néni kedvence, és különben is legfogékonyabb minden élelmezési kérdésre. Gabi más égközben élt, a költészeten kívül egyéb nem érdekelte. Tomi pedig akkoriban csak félig lakott nálunk, félig az édesapjánál, ő anyám első házasságából született. Ellenben beavattuk a szomszédból Závodszky nénit, a híres Wagner énekes feleségét, aki maga is híres háziasszony volt, Zétábori Piroska néven több kedvelt szakácskönyvet írt. Mi akkor a Verpeléti út végén laktunk, a dohánygyár, és ami ki nem szállított lágymányosító közelében, grundok, beépítetlen füvestelkek közt egy hatalmas új sarokházban a 6. emeleten. Závodszky Zoltánék meg éppen mellettünk. Mi fiúk 3-an, meg a barátaink, persze pokoli lármát tudtunk csapni, egész nap fogócskáztunk, verekedtünk, ordítoztunk, s a modern ház vékony falain mindez áthallatszott. Ha már nem bírták szegények, Piroska néni cipősarokkal kopogott, vagy a körbefutó rácsos erkéről szólt át. Gyerekek, az Istenért, hagyjátok már abba, Zoltánka este Trisztánt énekli, gyakorolnia kell. Trisztánt? Ördültünk fel, és amilyen megáltalkodott kölykök voltunk, azután még nagyobb zajt ütöttünk, csak azért is lóversenyt rendeztünk, dobogtunk, futballlabdát rúgtunk a falhoz, vertük, döngettük az zongorát, hogy 32-es baka vagyok én. Volt az előszobánkban 2 nagy vörös rész dísztál, ezeket úgy hívtuk Kegyelem Döfi és Závodszkyéknak. Egyszerre mind elhallgattunk, mintha végre elmentünk volna hazúról, majd teljes erőből földhöz vágtuk az első tálat, éppen a tenorista dolgozó szobája mellett. Újra síri csönd, lábujjhegyen állva, behúny szemmel füleltük a hatást, aztán a másikat is odavágtuk, hogy belézengett és dörrent és remegett mind a hat emelet, és a házmester fölkiabált, hogy mi történt, tető szakadt be, vagy az autógejzé robbant fel. Závozgék azonban angyali türelmű emberek voltak, szerették apámat, s minket gyerekeket is inkább kedvességgel akartak megszelidíteni. Előfizettek folyóiratainkra, a hangszóróra és felkiáltójelre, karácsonykor ajándékot vettek, kóstolót küldtek a süteményből vagy hústortából. Piroska néni most is buzgón a befőzés ügye és a Róza néni mellé állt. Hivatásos szakácsművész lévén bejáratosolt a környék minden üzletébe, piacára, bódéjába, és figyelmeztette Róza nénit, hogy nem érdemes drágán új dunsztos üveget venni, a fehérvári piacon használtat is árulnak, krajcárokért, csak jól meg kell nézni, nem repette, csorba-e. Ami pedig a gyümölcsöt illeti, legjobb közvetlenül termelőnél vásárolni, de nem rózsabarackot, hanem csak is az érett, bőlevő, nagy sárgás, pirosas, híres Gellérthegyi ananászbarackot. A Gellérthegy napos déli lejtője már akkor is nevezetes baracktermő vidék volt, a Ménesi úton, Villányi úton, június végétől minden kert kapunk kint a tábla, sárga barack kapható. Závodszkiné, akinek lágymányos szerte emlegedett lekvárai voltak, ismert itt is minden telket, minden fát. Ő mondta meg, melyik kertészhez kell mennünk. A Ménesi út legvégén, már a töltésnél, lakott egy öreg házmester, nyugdíjas vasutas, aki ott telket bérelt. Egyik forró nyári kora délután fölkerekedtünk Róza nénivel, kosarakat, hátizsákot is vittünk. Mi magunk szedtük le a fáról a gyümölcsöt, ami mulatságnak is pompás kivált, ha közben kóstolgat az ember. Aztán egy ponyván összeraktuk, s a kertész kézi mérlegén szépen, bőven kimérte. Összesen, ha jól emlékszem, 15 kilót vittünk. Abban az évben nagyszerű termés volt, a barack ára lezuhant, a piacon szinte utána dobták a vevőknek, de este így és más a szám romlott meg az eladhatatlan portéka, a csavargók guberáltak rajta. Gondolható, hogy a termelő még olcsóbban adta, igazán csak fillérekért, azt se bánta, eszegetünk-e szedés közben, örült, hogy viszik. Hiszen, ha nem így van, föl sem merülhetett volna nálunk ez az egész lekvárterv. Nagyobb gond volt a cukor, mert az idén se lett olcsóbb a kedvünkért, és Róza néni úgy akarta, vastag édesen, hogy 1 kiló gyümölcsre 1 kiló cukor. Nem is futotta az erre tartalékolt pénzből, 2 pengővel meg kellett oldania a magáéból, de aztán szalicil is került, és végre minden együtt volt. Szüleim délután mindig elmentek hazulról. Vacsoráig miénk volt a pálya. Róza néni tüstén neki is állt, még egyszer átválogatta a gyümölcsöt, és a poshattat, ütődöttet, feketét félretette. Aztán az ávockijéktól kölcsön kapott öles lábosban vizet melegített, és mikor lobogott, bele a barackot. Most meg kellett várni, amíg újra felforr, rögtön ki az egészet szitákra rakni, hogy a víz lecsorogjon róla. Alig, hogy meghűlt, lehetett hámozni. Róza néni egy kis ezüstkéssel, nagy családi evőkészletek vitrinben bújdosó utolsó maradéka, ügyesen, vékonyan húzta le a bőrét, de a gyümölcsöt nem passzírozta át, ahogy némely háztartásban szokás, csak kettévágta és kimagozta, hogy szép szálas eres maradjon. Az idő. Én a kunyhakövén a magokat törtem egy vassújjal, hámoztam, csüvegettem. Róza néni keze is gyorsan járt, időben elkészültünk. Volt egy nagy cseréptálunk, meg egy porcelánleveses tálunk, azokba mind belefért, szép, rétegesen rakta, a barackra egy sor kristálycukrot, megint barackot, és így tovább, legfelül aztán újra vastagon megszórt a cukorral, egész púposra, hogy csak úgy csillogott, akár a jéghegy. Majd kendővel letakarta, és betette a saját szobáskájába, a konyha mellett ott jó rejtekben lesz, meg árnyékban, hűvösen is a kőpadon. Ezzel mára elkészült, Ideje is volt már, mert hallottuk, hogy jön fel a lift. Engem azonban este se hagyott nyugton a titok, kétszer is majdnem elkottyantottam apámék előtt, s kikiosontam Róza nénihez gyönyörködni, hogy issza be a barack a cukrot, hogy érik lassan az egész sűrű sárga szirupossá. Éjszaka valószínűleg azt álmodtam, hogy kint hull a hó, s mi a fűtött szobában lekvárt eszünk, együtt mind a család, meg tésztákat, de csupa olyat, ami lekvárral készül, piskótát, palacsintát, keltbuktát, aranygaluskát. Másnap alig vártuk már a délutánt. Szüleim 5 óra után végre lementek a kávéházba, s Róza néni előhozta a tálakat. A cukor addigra tökéletesen szétolvadt. Aranysárga, mézes, vastag, jószagú lében fürdött a királyi gyümölcs. Újra beleöntöttük a 20 literes lábasba. Olyan széles volt, a gáz 2 lángja elfért alatta. De így is eltartott, vagy 3/4 órát, amíg lassú tűzön, lassan kavarva, forni kezdett halk bujogással. Mámoros illatok áradtak szét a lakásban, a boldog nyár meleg páráival az édenkert szerelmes édessége tört be szobáinkba. Nem lehetett hová bújni előle, csak szívni és ízlelni, és kívánni és belé hullani. Róza néni kávés kanállal kikivett a fortyogó masszából, nyelvehegyén megkóstolgatta, aztán a barackmag megtisztított mandulájából dobott belé egy marokkal. Magam tanúsíthatom, hogy nem keserű fajta, inkább ízes, porhanyó, és másféle se keveredhetett belé, mert a gyümölcsöt mind egy fáról szedtük. Majd egy kevés szalicilt szórt a lekvárba, hogy a nyirkos őszön meg ne penészedjék, elkeverte, utoljára felforralta, és akkor egyszerre csak azt mondta, most jó. Kész volt. Gyorsan át kellett merni a gőzön előmelegített üvegekbe, hártyapapírral, vékony zsineggel lekötni, és azonnal be egymás után a Tomi ágyába, a gyerekszobába, ő most is az apjánál aludt, rá nagy súlyos téli dunyát. Hadd forjon, gőzölődjék ott tovább magában. Róza néni megmagyarázta, hogy azért siet úgy, mert ha soká levegő éri, a lekvár megbarnul, pedig szép szőkének világos sárgának kell lennie. Az is lesz holnapra, amikor majd kivesszük, és a teteje sűrű kérges. Megtelt mind a 12 üveg, még a lábasban is maradt. De így volt kiszámítva, legyen mit kitörülgetni a gyerekeknek, felnőtteknek. Szüleim este 8 után érkeztek haza vacsorára. Vendégeket is hoztak, egyszerre be sem fértek a liftbe. Itt volt Turcsi, azaz Turcsányi Elek, apám jó barátja, aki régebben verseket írt a Nyugatba. Mindig csak halkszavú lírikusnak emlegették, s most tanácsjegyző volt a fővárosnál. Csöndes, finom, őszülő, alacsony ember. Velük jött Darvas Antal, a 6. kávéház állandó vendége, sokoldalon művelt, de állástalan férfi, kommunista, materialista, akiről tudtuk, hogy börtönben is volt. A vizsgák előtt bennünket, fiúkat korrepetált, s apámmal történelmi meg filozófiai kérdésekről szoktak vitatkozni. Másodszorra Becker bébi szállt föl a liften, a régipesti éjszakai élet egyik híres, vagy inkább hírhet alakja. Még most is gyönyörű, karcsú, elegáns asszony, de igen szabad szájú és szabados viselkedésű, lovagjával, Pecsaer Attilával, a jeles kardvívó olimpiai bajnokkal és hírlapíróval, valami veszekedni valójuk volt, azért maradtak hátra. Ezek mind a kávéházban szaladtak így össze, és már magas hangulatban érkeztek hozzánk, szalámit, sonkát, sonkazsírt is hoztak, meg 6 üveg sört. Róza néninek nem nagyon tetszett, hogy ilyen sokan jöttek, meghittebb családi estét szeretett volna. De a siker így sem maradt el, sőt, még zajosabb volt. Ahogy az előszobába léptek, beleütköztek a lekvár langyos illatába, s mindenki a konyhába tódult. Itt aztán fölkiáltások, taps, nagy újongás közepette fény derült a kegyes összeesküvésre. Anyám sikoltott és fejét hátravetve hangtalanul levetett, apám krákogva, lassú, hajós lépteivel cammogott a tűzhely körül, és azt dörmögte, no igen, no igen. Az önzetlen jóság, a hátsó gondolat nélküli segítő szándék oly ritkán találkozott vele életében, elnémította, örökké szúró-vívó humorát is lefogta. Hiszen ő volt az, aki törvényt akart hozatni. Büntetendő cselekménynek kell minősíteni, ha valakiben nincs meg az emberi szolidaritás kötelező minimuma. A vendégek is a lekvárnak estek, kanállal vakarázták a lábas fenekéről, s közben fennszóval dicsérték, mert hiszen remek volt, könnyű, olvadó, az édes alatt bujkáló savanykás, érett mellékízekkel, s így frissen melegen még kívánatosabb. Becker bébi maga se találhatott benne hibát, pedig neki igazán elismert kitűnő konyhája volt, s amellett nagyon fullánkos nyelve. Végül is Róza néni tesékelte odébb a látogatókat, hogy a többit majd vacsora után nyalogassák ki, csevegve, nevetgélve át is vonultak mind a halba, amelyet ebédlőnek használtunk. Csupán bébi jegyezte meg félhangosan, hogy neki azért az ő szakácsnője nem dirigálhatna. No, meg volt a vacsora, 8-an ültünk az asztal körül, és persze hiába vásároltak felvágottat, ennyi ember jól nem lakhatott. Hát ütöttünk le tojást is, de nem volt otthon csak 5. A végén megint behozták a nagylábast, tálcán az asztal közepébe rakták, és ami lekvár még maradt benne, a felnőttek kiskanállal, majd mi az ujjunkkal gondosan tisztára kikotortuk. Aztán a vendégek is megnézték az üvegeket az ágyban, de csak egy áhítatos pillantásra emelhették fel a dunyhát, meg ne hűljön a lekvár. Sört is ittak, feketét is rágyújtottak, és megerett a vacsora utáni terefere. Jókedvűek voltak, izgatottak, történeteket meséltek, irodalmi és egyéb dolgokon vitáztak, szót szóba vágva, meggyőzték vagy legorombították egymást, később megjátszani kezdtek. Mert leginkább játszani szerettek, de nem kártyát, hanem betűkkel, szavakkal, számokkal, rímekkel, egymás nevével. Kifordítottak és kifacsartak mindent, ami a nyelvükre került, s az nyert, aki a legmerészebbet, legfurcsábbat találta ki. Ezt mondd meg, Frici, mi ez? Szólt át az asztalon Turcsányi, és már szavalta is. Mikor, mit csinált a micsoda? Milyen micsoda? Hol? A kicsoda-micsoda játék volt ez. Egy versre kellett gondolni és úgy feladni, hogy minden egyes szava helyett a megfelelő kérdőszót mondja az ember. Sok más játék mellett apám találta fel, és ő volt legjobb mestere. Most is csak legyintett, darálta a megfejtést. Estre jött a parancsolat, viola szín pecsét alatt. Aztán a többiek adtak föl verseket, bébi még sláger szövegeket is, de apám sokszor végig se hallgatta. Az első sor derekán közbevágott, és mondta tovább. Utána ő kérdezett, amire jó volt jól odafigyelni, mert ravaszakat, fogósakat tudott kérdezni. Na, Turcsi, hát ez mi? Hogyan, mit csináltam? Micsodáim, mikor? Micsodába mit csinált mégis? Hány, milyen, micsodám? Törte Turcsi a fejét, törte, de nem bírta kitalálni. Hiába kérdezte vissza 3-szor, a többiek is csak keresgélték, illeszgették, nem jött ki semmire. Végül 4. mondásra, éppen a szabad a gazda előtt ütött darvas a homlokára. Ördög vigye el! Diligenter frekventáltam iskoláim egykoron, szekundába ponált mégis, és a többi. Én a sarokban ültem egy párnám, 11-ig fent maradhattam, hiszen nyári szünidő volt. Nagyon szerettem, hogy ilyesmit játszottak, most is alig fértem a bőrömbe, majd én megfogom apát. A halandzsa nyelvet ő találta fel, még a szót is apám alkotta, ezúton közlöm nyelvész kartársaimmal, s több humoreszket is írt e tárgyban, azon kívül eredeti halandzsa verseket. Legsikerültebb volt a Pőha engemé kezdetű szonett. Na hát, én majd ezt adom fel neki, s már szabaltam is. A micsoda, ha kicsodát, mit csinál, de milyen, ha mit csinál. Várj! Kiáltotta apám, és lehúnyt a szemét. A micsoda, ha kicsodát, érzem, nem mondd meg, de azt is érzem, nem jól kérdezed, tessék pontosabban, szabatosan kérdezni. Megzavarodtam, újra elkezdtem másképpen. A kicsoda, ha hogyan, mit csinál, de mikor, apám tenyerével az asztalra csapott. A pő, ha engem éki már, de mindegy, ha vildagár. Ugye, te csirkefogó? Mondom, hogy rosszul kérdezed. Az engemé nem engem helyett van, az nem kicsodát, mert nem tárgy. És nem is hogyan, mert nem határozó, hanem csak is jelző. Milyen? Engemé. Hogy lehet ezt nem érezni? Sose ír verseket, nincs hozzá füled. Sok év múltán kiderült, hogy ez az ítélet nagyon is találó volt. Akkoriban azonban megsértődtem, ném adatszal visszahúzódtam. Ők is új játékot kezdtek, az eszperente beszédet. Szabálya, hogy egy dolgot csupa e magánhangzó szóval kell körülírni. Anyám rámutatott a zongorára, Specsajer azonnal mondta, szerkezet, melyben zene feszeng, ezt verve nemes zengzeteket nyerhetsz. Így sorban a szoba minden ingóságát meghatározták. A szék kellemes hely, melybe fenekedet leteheted, benne elterpeszkedhetsz. Rádió, szerkezet, melyben kedves zene, s szellemes csevei kellene legyen, de nem ez megy, mert serceg, recseg, herreg, s nyekereg. Az ágy röviden fekhely. Darvas kimerítőbb körülírása szerint azonban emelt hely, melyben elszenderedsz, esetleg betegen fekszel, szerelmeseddel enyelegsz, melyben tested egyszer megmerevedhet. Ügyesen határozta meg Turcsányi a ma esti barackvárt is, Róza néni tiszteletére. Nedves, kellemes eredel, melyet egy jeles, nej, erjesztett, kevert, s tett el melegen cserepekbe, jeges telekre. Végül apámat szólították fel, mondja el, mi az író. S rövid tűnődés után így válaszolt. Elkeseredett ember lemezre fekete jegyzeteket tesz, eseteket elemez, jellemeket fest, de ezzel keveset keres. Fél tíz után átjöttek Závodszkijék, Piroska néni egy nagy üvegtálban jeges bólét hozott. Ebből én is kaptam, de csak egy kortyot, mert erősen szeszes volt. Annál inkább feltüzelte amúgy is heves vérű vendégeinket. Zoltán bácsi a zongorához ült, s nemes zengzeteket nyerve Schubertet játszott, majd népdalokat, halkan énekelt is hozzá. Aztán mind együtt énekeltek az E-juhnyemet, a végén szépen lehalkítva, mintha a vontatók távolodnának. Apám, akinek a feje közben másút járhatott, szórakozottságában egyszerre csak telitorokból hangosan belevágott. E-juhnyem! Fréci, piszegett rá halkan anyám, távolodnak. Együtt maradt, felelte apa könnyedén, ezen megint nevettek. Majd Pecsauert nógatták, meséljen valamit, mert híres jó történetei voltak, s fordulatosan tudott előadni. Hát elbeszélte újra, mit mondott ő Barcelonában a magyar követnek, aztán, hogy miképpen szabadult meg Lellén egy kövér, kellemetlen bankigazgatónétól, akinek teniszleckét kellett adnia, pedig akkorra randevút beszélt meg egy kislánnyal. Hol találta el a kövér mamuskát a labdával, hogy a teniszt hirtelen be kellett fejezni, és így tovább tréfák, viccek, történetek. Telt az idő, én azonban nem tudtam elfelejteni a lekvárt, hisz a szaga ott ült még a szobában, ventilátorokkal se lehetett volna kihajtani, meg aztán a vacsora se volt valami laktató. Izgatott, mi lehet az üvegekkel, s lopva átsurrantam a gyerekszobába, bekukkantani a dunya alá. De mi történt? A rossz lelkiismeret izgalma, vagy tán a bólé miatt, olyan szerencsétlenül találtam odanyúlni a sötétben, hogy az egyik üvegen a hártyapapírt bebögtem az ujjammal. Halk pukkanás hallatszott, s az üveg fel is borult. Gyorsan utána kaptam, úgy megijedtem, majd, hogy el nem bőgtem magam. És ügyetlen zavaromban, azt se tudva, mit teszek, bevittem a bűnjelet éppen a társaság közepébe, olyasmit dadogva, hogy ezt így találtam lyukasan. Először Fancsali képemet látták meg, csak azután a sérült üveget kezemben. Talán ezért maradt el a várt dolgálás. Jókedvűek voltak, kapatosak, hát csak nevettek most is. És azzal az indokkal, hogy ez már úgyis megromlana, meg aztán Závodszkijék még meg se kóstolhatták, rögtön tányérokat, kanalakat hoztak, üssek ő, egy üveggel kevesebb maradt tére. Meg is ettük ott helyben, még meleg volt, nem is sok jutott egyre, hiszen 10 felé kellett szétosztani. Az üres üveget pedig, most már mind bűntársak voltunk, eldugtuk apám íróasztalába. Róza néni már lefeküdt, s ittán észre se veszi holnap, hogy egy hiányzik. És Darvas a lét fő kérdésein vitatkoztak. Apám nagyon szeretett természettudományos könyveket olvasni, és több fizikai meg biológiai elméletet állított fel. Például azt, hogy a légnemű cseppfolyós és szilárd után kell lennie egy negyedik halmazállapotnak is, amely úgy viszonylik a szilárdhoz, mint a szilárd a cseppfolyóshoz, vagyis az ilyen halmazállapotú test, mint hogy molekulái abszolút nyugalomban vannak, a szilárdnál is kompaktabb és elsüllyed a kőben, akár a kő a vízben. Egy másik elmélete szerint, amikor az ember meghal, nem hal meg rögtön egészen, mert az a másik valami, lélek, szellem, személyiség, nem szűnik meg a halál pillanatában azonnal, mint ahogy az anyag sem bomlik föl rögtön. Az ember egy ideig a halál után is van még, csak erőtlenebbül, közömbösebben, bizonytalanabbul tud még hatni, jelentkezni. És ez a csökkenő létezés csak az anyag teljes felbomlásával szűnik meg. Erre utalhat Horácius, non omnis moriar, és ezt az egyszerű fizikai tényt forgatják ki a spiritiszták. Darvas, akinek nagyon alapos természettudományos műveltsége volt, figyelemmel végighallgatta a fejtegetést, utána pedig szertartásos udvariassággal apámat ismételte mesternek szólítva, ízzé porrá zúzta ezt az elméletet. Hogy a mester bizonyára megfeledkezett a legutóbbi beszélgetésükről, amikor véglegesen megállapodtak, a szellem az anyag terméke és hosszú fejlődési folyamat eredménye. Hogy a mester összekavarja Plátont és Darwint, az idealizmust és materializmust, gyerekmesét és tudományt. Hogy ez a föltevés nagyon érdekes és poétikus, valójában azonban nem más, mint a túlvilágról szóló teológiai locsogás új kiadása. És elég sajnálatos, hogy a mester ilyesmire vesztegeti egyébként mindenki által nagyra becsült tehetségét. Na, és ha kommunizmus lesz, és maga lesz a fő nép biztos, vágott közbe Becker bébi. Velem például mit fog csinálni?
Semmit, úrnőm, felelte Darvas szárazon.
De mégis, velem, én velem.
Lesznek általános érvényű törvények, ezek önre is vonatkoznak.
Bébi hangosan kacagott. Szóval nincs protekció. Látja, ezért marhaság az egész. Nem lehet egy kalap alá rakni az embereket. A paraszt még a biciklin is másképpen ül. Nem figyelte? Az úriember, ha karikázik, jobbra-balra nézeget kíváncsian. A prostó meg csak hajtja, és bámul előre merev nyakkal. Ígyni. Mert az prostó.
Apám legyintett. Ha a nők közbeszólnak, vége a komoly beszédnek. Holnap majd megint kap egy hosszú levelet Darvastól, amelyben részletesen kifejti álláspontját. A sör elfogyott, el a bólé is, de találtak likőrt a vitrinben. Turcsányi az erkélyen beszélgetett Gabi bátyámmal. Teli hold volt, meleg, füllet éjszaka, a lágymányosítóról felhallatszott a békák szerelmes brummogása. Závozkinének a feje fájt, hazament lefeküdni, férje még maradt.
Újra játszani kezdtek. Ismert nevek magánhangzóit kell megváltoztatni úgy, hogy a szavaknak új értelme legyen. Például Benito Mussolini, Béna te mászelő no, Német Andor, Néma tündér, Tinódi Sebeskény, a költő élete,
tűnődés a bástyán. Aztán áttértek a jelenlevőkre, először Darvas Antalra. Durva sintér, kiabált a bébi, de ezt nem fogadták el, mert az Antal végén lő betű van, nem pedig r. Akkor már jobb az, hogy durvás ontál, ez kifogástalan, és azért van valami értelme, ha nem is sok. Vagy dervisen túl, bár ez kissé erőltetett. Ellenben Karinti Gabi nevére jól kijön, káröntő Góbé, ez valami székely népmese hőse lehet. Turcsányi Elekre apám egész történetkét komponált. Bizonyos Sanyi és ennek kedvese, miután Zord szüleik ellenzik házasságukat, együtt mérget vesznek be. A lány azonban érzi, hogy a méreg gyönge, nem hat, s így kiállt haldokló vőlegényéhez. Tört, Sanyi, élek! Akartak Pecsauer Attilára is kitalálni valamit, de a vívóbajnok tiltakozott. Ő már ismeri ezt a játékot, és tudja, hogy az ő nevére csak csupa illetlenség jön ki. Így aztán megint mást kezdtek, intarziát, ez a legnehezebb játék mindközt. Olyan mondatot kell szerkeszteni, amely a föladott nevet ravaszul magában foglalja. Az iskola példa Kosztolányi Dezső nevére született, még az ős időkben a nyugat asztalnál. Egy vendég panasza a pincérnőhöz. Egyre rosszabb itt a kosztólány, ide zsörtölődni jár csak az ember. Karinti Frigyes. Magát egy égi Karinti Frigye sikerülni fog. Turcsányira ismét sikerült jót csinálni. Egy Csányi nevű ínyenc volt a történet hőse. De akármit Túr Csányi e lekvárnál jobbat nem talál, mármint a ma esti lekvárnál. Závodszky nevére azonban hiába csűrték, csavarták, nem tudtak intarziát faragni. Apám addig már eljutott, hogy Szkizoltán, ami nyegle finomkodó ejtése volt a Sízeltán kérdésnek, de závod végű szót, akárhogy törték a fejüket, egyikük se talált. Zoltán bácsi nevetett is, hogy az ő nevével nincs mit kezdeni. Nem baj, Frici, kiengedlek, ha intarziát csinálsz erre, kinematográfiai műintézet. S no, Závodszky csak tréfált, apám átvonult a másik szobába, és 5 perc múlva papírról olvasta fel. Schwarz bácsi haldoklik, körötte a család. Az utódok sugdolóznak, mi lesz az üzlettel? A beteg erre fölemeli fejét. Mitől féltek, fiaim? Hisz itt lesz a társam, Grün, és akármit mondjon akárki, nem adtok rá, fiaim, ő intézett eddig is mindent, ezután is ő fog intézni. Tapsoltak, kiabáltak. Bébi hátravetette magát a kereveten, úgy nevetett, aztán egyszer felugrott. Éhes vagyok. Tessék enni adni a vendégeknek. Igen, de nem volt otthon semmi, még vaj se. Hiába kutatta át anyám a kamrát, csak kenyeret talált, meg egy kis pecsönyes zsírt, amivel hús sült. Gyerekek, mit adjak enni? Kenek zsíros kenyeret. Fúj, fúj, fintorgott bébi. Mit féltitek úgy azt a vacak lekvárt? Holnap küldök helyette, amennyit akartok, barackot, epret, málnát, és már szaladt is, már hozta is a gyerekszobából 3 üveget a dunyha alól, menet közben tép fele a zsineget, papírt. 11 óra rég elmúlt, de engem elfelejtettek ágyba küldeni. Már álmos voltam is bódult. Annyit azért éreztem, ha tompán is, hogy itt valami jóvá tehetetlen történik, valami végzetesen hibás. Az előszoba felé pislogtam, ott kezdődött Róza néni birodalma. Most kellene szólni neki, haranggal fölverni álmából, vagy tán éppen viasszal dugni be a fülét, hogy véletlenül se hallja meg az edény csörgést, eltitkolni előtte el a sírig, inkább kibújdosni innen. De mondom, kábult voltam már, s a többiek inkább örültek. Szüleim, hogy tudnak mit adni a vendégeknek, azok pedig a még mindig langyos, édes lekvárnak, a benne főtt fél barackokkal, hiszen a vacsora kevés volt és régen volt. Csak Turcsi, a kedves ősz kis Turcsi csóvált a fejét, de aztán ő is evett. Kenyérre kenték jó vastagon, hogy a szélén le akart csurogni, és ujjal kellett visszanyomni, ették nagy falatokban, s rá megint likőrt ittak. A többire már nem jól emlékszem. Pecsaér és Bébi valamin összevesztek, a vívó dühöngölt, s el akart menni, úgy kellett az előszobából visszaráncigálni. Bébi meg kijelentette, hiába ugrál, maga akkor is csak egy piszkos vigéc. Vigéc! Akkor bezzeg jó voltam maguknak, amikor a tisztek hegyes halomnál diadalkapuval vártak, hogy éljen Attilánk, és a vállukon vittek. Furcsa szerelem volt ez. Örökösen tépték, marták egymást. Becker Bébi legalábbis szóban. Bősz antiszevita volt, de igazán csak a zsidó férfiak érdekelték. És Pecsavernek is ez volt élete fő problémája, a származása. Nem bírt belenyugodni, ezerszer megátkozta. Rögeszméjévé vált, hogy üldözik, halálát akarják, hiába kardvívó és olimpiai bajnok. És évek múlva ezzel a keserű bizonyossággal indult Ukrajnába, hogy sose tér vissza, megjósolva szörnyű pusztulását. Bébi csak azért is, hogy Pecsavert bosszantsa, most Zábockinak kezdett udvarolni. A tenorista hatalmas termetű szálas, szép férfi volt, de egyébként igen szelíd, nyájas és szemérmes. Bébi kihívó, erőszakos modora zavarba hozta. Így hát inkább megint zongorázott, halkan, hogy a felesége odaát föl ne ébredjen. Apám és Turcsányi kimentek az erkélyre. Turcsányi csöndesen beszélt. Erről beszélt mostanában mindig, hogy újra írni szeretne egy hosszú verset. Magyarország sorsáról, a szomorú kisembizet elfelejtett kis országról, ahol senki se tud boldog lenni. Turcsi később visszament a szobába, apám egyedül maradt kint az éjszakában. Lent, hat emelet mélységben, a Verpeléti út kihalt volt, lámpái némán rezegtek a melegben, köröttük sűrű, izgatott szúnyogfelhő. A nagy bérház roppant kályha köveiben őrizte a júliusi naphőjét. Valahol magános léptek kopogtak, visszhangoztak a forró utcákban, majd sokára elhaltak. Szemközt az egyik ház tűzfalára alul futballkapu volt odarajzolva mésszel. A dohánygyár homályos tömbje hosszan nyúlt el a sötétben, túl az a feketeség már újra rétek, a végtelen Bercsényi út mentén. A zongora hangja kiszűrődött az erkélyre, de oly halkan, hogy a dallamot nem lehetett kivenni. Apám futólag a holnapi ügyeire gondolt. Délelőtt cikk vagy vers a naplónak, utána tárgyalás azzal az ügyvéddel a kölcsön meghosszabbításáról. Előleget is kell kérni a kiadótól, megmagyarázza nekik, hogy ha azt a könyvet megírja, úgyis egyszerre minden rendbe jön. A gyerekeket is el kéne már küldeni nyaralni, és azt a levelet megírni Sónak a tervezett humoros világtörténelem ügyében. Továbbá megválaszolni számos megválaszolatlan levelet, és beszólni a villanyszerelőhöz. Venni kell gallérokat, töltőtoltintát, akváriumot, tűzkövet. Más is volna, de most eltolta magától ezeket a gondokat. Hanem a csillagok. Olyan tiszta volt az idő, minden fény, a legtávolabbi is, külön lüktetett. Nézte, és nem bírt betelni. Micsoda éjszaka, micsoda feneketlen tenger ég, örökké való jelen. Ki hinné el, hogy ez a villanás ott a Siriuson 9 esztendővel ezelőtt villant? Hiszen itt van, csak oda kell nyúlni érte. Mi ez a tűhegynyi kis föld, ez a csöpnyi naprendszer, ez a törpe tejút is a maga nyomorult 100 000 fényévével, a köthalmazok fölséges millióihoz, ide legyünk örökké leláncolva? Hogy indult ez az évszázad? Micsoda láthatárt nyitott űrhajóinak ki egész a spirál ködökig? Csillagjáró szervadak Hektor lesz minden diák, tervezgetés, izgalom és remény volt a levegőben. A földet, akár egy labdát úgy kapjuk kézbe, ezt hittük, miénk lesz az egész, tehetjük vele, ami tetszik, megnézhetjük szerkezetét, belebújhatunk, vagy kihajíthatjuk nagy hívben a térbe. Aztán jött a háború, aztán minden összekavarodott, hogy azt se értettük, amit addig érteni véltünk, a szó belénk szorult, s már eldadogni se tudjuk, már el is felejtjük, amire valaha készültünk. Kezdhetjük újra előről, ha jut még rá erő, Kezdhetjük az alapfogalmaknál, a kétszer kettőnél, meg az egynél, és a semminél. Oda bent még mindig szólt a zongora. Pecsauer Zordon hallgatott a kerevet sarkában, egyik cigarettáról a másikra gyújtva, szívében fagy, pusztulás. Turcsányi anyámmal beszélgetett, Darvas olvasott, Bébi Závodszky mellé ült a zongorához, belepilinckázott, haját rázta idegesen. Miért vagytok olyan savanyúak? Levetkőzzem? Apám csak nézte őket, nézte csodálkozva, és olyan furcsa valamit érzett. Az ismerős arcok visszaszaladtak a képen, és oly idegenek lettek, mintha csak véletlenül emlékeznék az egészre. Nagyon régen volt mindez, és nagyon messze. Elővette kis piros noteszát, és apró, sebes betűivel beleírta. Íme nincs bosszú, és hála se többé, mert valahová utazni kell, nem tudom hová, ahol mindenre úgy se lesz többé alkalom. Még ezt is odaírta. Vers. Gyalázatos század. Mit tettél? A többi csak ködés pára. Úgy kell lennie, hogy végül mégis ágyba küldtek, de ki és mikor, már nem tudom. Mélyen, álom nélkül alhattam, mint akit leütöttek. Reggel arra ébredtem, hogy kint kopog, locsog az eső. Kúvályogva keltem föl, fogat mostam, és akkor minden eszembe jutott. Az ágy, melybe tegnap az üvegeket dugtuk, üres volt. A dunyha fölhajtva, támolygó léptekkel, mint egy álomban még, botorkáltam át a halba. A szobában nyírkosan ült a füst, savanykás, hűvös szaga. A hamutartók szirültig telett cigaretta végekkel. A zongora nyitva, a székek széttologatva, mosatlan poharak, tányérok, evőeszköz. És ott voltak, igen, a lekváros üvegek, ott volt mindegyik üveg. Ez üresen, az félig kikanalazva, amaz szétrepedve, kifolyva a terítőre, de mind felszakítva, megkezdve. Egy üveg az asztal alatt eldőlve, egy az zongorán odaragadva, de az is üresen, benne csak egy kevés hamu. Még tompa voltam az álomtól, másnapos gyerekfejjel. A tegnap nagyon messzi volt, réges-rég a múltban, izgalma is, szorongása is elhalványult mára. Bókláztam a szobában, fölemeltem ezt-azt, és nem volt gondolatom. Kint unalmasan tocsogott az eső, az ajtók alatt beszivárgott az erkéről, vizes vonalakat húzott a párás ablakra, mintha oda volna a nyár. Még mezitláb voltam. Halkan kimentem a konyhába. Róza néni ott ült. Már becsomagolt. Mellette a spárgával átkötött utazókosár. Kérdeztem, el akar-e menni tőlünk? Azt mondta, el, és hogy kérek-e reggelit. Miért kell elmennie? Próbálkoztam még egyszer, bátortalanul. Azt maga úgy is tudja. Szüleim még aludtak, őket várta, a munkakönyvét. Ült a konyhaasztalnál, mereven, egyenesen, fején szorosra húzott kendő. Később azért kitakarított, összerakta az ágyakat, elmosta az edényt. De hiába volt a kérlelés, magyarázkodás, még aznap elhagyta házunkat. Thank you.
zaj. Karinthy Ferenc Barackleckvár című elbeszélését felolvasta Sinkó László. A felvételt Kulcsár Péter készítette. Turai Tamás műsora hangzott el.
A Rádió Színház műsorával legközelebb 14 óra 6 perckor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. Véleményüket, észrevételeiket várjuk a radioszínház@radio.hu elektronikus posta címen. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. A zene után a késő esti krónika következik.